Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Az erős lélek, ha nagy cél van előtte, megacélosítja a gyönge testet. Mark Twain gondolatával köszöntöm minden kedves hallgatónkat az Inter Arma Caritas 13. évfolyamának, immár 545. adásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus, a szerkesztő Fodor Endre vagyok. Mindenek előtt a műsor tartalmáról. Átadták a katonai ordinariátus Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett elismeréseit a szabadságtéri református egyházközség épületében.
A mi munkánk, ami lelkipásztorkodásunk, az egy nagyon sokrétű dolog. Azért vagyunk, hogy a Magyar Honvédséget, ezt a közösséget erősítsük.
Multidéző rovatunkban, amelyben a Katolikus Tábori Püspökség eddigi 3 évtizedes munkájáról kérdezek egykori vezetőbeosztású tiszteket, valamint a kezdeti időszakban a püspökség kialakításában részt vállaló egyházi személyeket, most a folytatásban ma Gyulai Endre nyugalmazott szegedcsanádi püspök emlékezik.
Hát vért verejtékezés volt, ebben már nekem is munkám volt, meggyőzni a püspököket, hogy hát keressen már valakit, akit el tud küldeni, így is, úgy is, amúgy is alkalmas.
Átadták a katonai ordinariátus Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett elismeréseit a szabadságtéri református egyházközség épületében november 8-án. A felvételen megszólal majd Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke, aki maga is Kapisztrán Szent János arany érdemérmet kapott, valamint hallják majd Berta Tibor dandártábornokot, katolikus tábori püspököt.
Büszkék lehetünk a katona lelkészeinkre, büszkék lehetünk arra, hogy egyébként egy ilyen közösség élet zajlik a Magyar Honvédségbe, és azt gondolom, hogy ezzel a díjjal az egész Magyar Honvédséget ismerték el. Hiszen a katolikus egyház rengeteget tesz a katonák lelki ápolásáért, a gyerekeinkért, a zarándoklatok megszervezéséért és a mindennapokért. Itthon és a missziókból egyaránt. Lourdesban a zarándoklaton értettem meg, hogy mekkora erő a kereszténység. Amikor több ezer katona együtt megy, együtt imádkozik, és megtalálja a közös nyelvet, akkor ez egy nagy közösség formáló és teremtő erő. És örülök annak, hogy ennek részese lehetek.
Azoknak adományozzuk a Kapisztrán Szent János elismeréseket, akik valamiképpen a tábori lelkészeket, a katona lelkészeket segítik. A mindennapoknak a munkájában lehet, hogy csak valaki aláír valamit. Lehet, hogy valaki csak azzal támogat bennünket, hogy egy jó szót szól. Nagyon sokat jelent az is, hogy valakit úgy támogatunk, hogy bíztatunk. Néha az is nagyon sokat jelent, hogy fölhívjuk a figyelmet valamilyen fájdalomra, vagy fölhívják a figyelmet valamilyen örömre. A mi munkánk, a mi lelkipásztorkodásunk az egy nagyon sokrétű dolog. Azért vagyunk, hogy a Magyar Honvédséget, ezt a közösséget erősítsük.
Az elismerések díjazottjainak névsora a katonai ordinariátus honlapján olvasható, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. A tábori lelkészek Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett elismeréseinek átadása előtti közös szentmisén, olvasom a katonai ordinariátus honlapján, az evangéliumi intéző buzgalmát állította példaként a lelkészek elé Berta Tibor dandártábornok katonai ordinárius. Vajon a szakmánkban mi mennyire vagyunk buzgók, tette fel a kérdést szentbeszéde elején Berta Tibor. Kiemelte, abban kell buzgón fáradoznunk, hogy az emberek mai problémáira az evangélium ihletettségéből tudjunk választ adni. Ez nagyon nehéz, ezért mélységesen mély kapcsolatot kell kialakítani Krisztussal, aki választ tud adni a kérdéseinkre. Nagyon sokat kell vele lennünk a szentmisében, az imádságban, a gondolatainkban. Ha nem vagyunk vele, akkor persze adhatunk egyfajta választ, de azt gondolom, mondja szentbeszédében Berta Tibor, hogy az emberek, a katonák tőlünk nem pusztán logikus vagy matematikailag kiszámított válaszokat várnak, hanem krisztusi válaszokat. Majd a tudósítás folytatja Berta Tibor szentbeszédének gondolatait. Vissza kell térnünk Jézushoz, hogy mit tenne ő a helyünkben, itt és most. Majd a szentbeszédet így folytatta. Ebbe kell beleásnunk újra és újra magunkat, tudva azt, hogy a mi hazánk a mennyekben van. Nagyon buzgón, okosnak kell lennünk. Az evangélium Jézus Krisztus az Isten országának okosságával felhasználva a tapasztalatainkat, amelyeket papi életünk során szereztünk, és tudnunk kell azt is, hogy ez az egyház az ő egyháza. Krisztus egyháza, a szentek egyháza, de a bűnbánók és az irgalomra szorulók egyháza is, mondja szentbeszédében Berta Tibor. A püspök így folytatja. A kereszténység, a Krisztus követés nem könnyű mesterség, sőt, nagyon nehéz, hiszen tüzet hozott, és aki ehhez a tűzhöz közel megy, azt megégeti. Nem elemésztően, hanem megtisztítóan, úgy, hogy elhozza azt a békét, amit Jézus ígért. Ami nem idegek nyugalma, nem a pihentség semmit tevése, hanem az a béke, amely ki tudta tárni a kezét a kereszten. Az a béke, amely a szeretetből fakad, az a béke, amely át akar ölelni bennünket. Mutassátok meg ezt a békét a katonáknak, ezeket a kitárt karokat, amely azt akarja mondani nekik, hogy Isten várja őket minden gond, bánat, probléma ellenére. Imádkozzunk ezért ebben a szentmisében, hogy alakítson bennünket Krisztus az ő olyan papjaivá, akik nap mint nap meg akarják és megpróbálják valósítani ezt a kitárt kezű szeretetet percről percre és óráról órára. Zárta beszédét a tábori püspök a katonai tábori lelkészeknek tartott szentmisén. A sorokat a katonai ordinariátus honlapjáról olvastam. Az oldal elérhetősége www.ktp.hu. A Honvédelmi Minisztérium tábori lelkészi szolgálat 1994-ben több mint 40 év kényszerű beszüntetés után került újból megalakításra. A 30 esztendős jubileumra tekintettel multidéző címmel indítottam a sorozatot, amelyben a katolikus tábori püspökség eddigi 3 évtizedes munkájáról hallanak epizódokat. Folytatva a multidéző sorozatot, egy korábbi beszélgetésemet, ezúttal a folytatásban Gyulai Endre nyugalmazott Szeged csanádi püspökkel folytatott beszélgetésemből idézek. Püspök úr, a tábori lelkészi szolgálat megalapításáról vagy újjászületéséről, mi az, amire visszaemlékezik?
Hát vért verejtékezés volt, ebben már nekem is munkám volt, meggyőzni a püspököket, hogy hát keressen már valakit, akit el tud küldeni, így is, úgy is, amúgy is alkalmas. Ez nagyon nehezen ment, hosszú idő volt, aránylag még sikerült tényleg összeállítani azt a garnitúrát, amelyik működésbe lépett.
Annak mi volt az oka, hogy nehéz volt megnyerni a papokat annak? Az, hogy kint jól érezték magukat a településeken, a plébániákon, vagy egy kicsit idegenkedtek attól, hogy mégis egy katonai környezetbe kerülnek?
Nem. A lelkészeket vagy papokat meggyőzni nem volt borzasztóan nehéz. A püspököket volt nehéz meggyőzni, hogy valamelyik helyet feladjanak, mert akkor, bár ugyan még a szerzeteseknek jó része nem került vissza a szerzetes házakba, de akkor is már paphiányt éreztünk, én magam is.
Lelkesedést is említett. A lelkesedés abból fakad, hogy ismét visszatér az egyház a katonaság körében.
Én úgy érzem, hogy akkor már annyi volt bennünk püspökökben, hogy valamiféle, hogy is mondjam, hatást lehet elérni. Tehát valahol legalább azokkal, akik ott még megvallják a hitüket, vagy a családjukhoz tartoznak ugye a lelkipásztori munkában egyébben. Ezekkel lehet kezdeni valamit, és ha ezek tényleg tisztességesen, komolyan ott bent példát adnak, akkor ebből valami alakulhat akár a honvédségen belül is, nem állandóan és mindenki felé, de legalább egy ilyen kicsit meggyőző valami alakulhat belőle.
Abban a politikai helyzetben ez mennyire volt egy merész dolog, vagy egy kihívás?
Ez egy borzasztó nehéz kérdés, hiszen a változás tájékán mindenki már benne volt, hogy jaj, most mi lesz. Amikor hát az Antal kormány elindult, akkor azért már megvolt, hogy a templomokban legalább kétszer, ha nem háromszor annyian jártak. Hitoktatás egyből felugrott. Tehát valószínűség szerint, ha nem csaptuk volna be magunkat, akkor én azt hiszem, hogy valami nagy pozitívum indult el.
Mennyiben legyen lelkész, és mennyiben legyen katona az a személy, aki oda kerül?
Ez magában a tárgyalásokban is megvolt, már a rangkérdéstől kezdve, hogy most akkor, ha ő csak ezredes, akkor szalutáljon, ha tábornok, akkor neki szalutáljanak, akinek semmi közük hozzá. De ez úgy azt hiszem simán megoldódott, de valóban fölvetődött. Nekem személy szerint jutott az a nagy kitüntetés, hogy keressek helyet a tábori lelkészség vezetőjének, és akkor az ingatlan tárgyalások közepette sikerült megtalálni ezt a szabadságtéri dolgot, és akkor ott ki, nem veszekedni, de majdnem, hogy ezt visszakaphassuk, és ott hát kialakult. Ez nem mintha igazán alkalmas lenne, de legalább egy stabil helyük van, ahonnan tudják a központot fenntartani, meg irányítani.
Sokan úgy vélik, hogy egy picit távol esik a lelkészi szolgálat egy fegyveres testülettől. És akkor, amikor a bibliai tanítás azt mondja többek között, hogy ne ölj, akkor ugye a katonák mellett ott van egy lelkész, aki a lelki életüket ápolva próbálja őket tisztességes emberként a szolgálat tevésre buzdítani. Szóval ez a kettő hogyan összeegyeztethető?
Ebben valóban van egyfajta látszat nehézsége. A látszat nehézség ez inkább a háborúra vagy egyéb dolgokra vonatkozik, hogy hát egyik oldalon és másik oldalon is megáldották szerintük a fegyvereket, nem a fegyvereket, hanem a katonákat áldották meg, de mindegy, hogy ez hogy egyezhető össze Istennel egyébben. Hát először is az egyház jog is elmondja, hogy önvédelemre mindenkinek szüksége van, lehetősége van. Még a másik lefegyveredése már seb okozás, vagy bármi megyik, ameddig el kell mennie, hogy önmagát megvédje. Ha egy országot meg kell védeni, ott is azért jócskán meg kell gondolni, hogy most lerohanják. Nem akarok emlékeztetni a 14-20-as évekre, hogy hát nem biztos, hogy ennyit kellett volna elveszíteni az országból, hogyha akkor még valamennyi katonája van az országnak, és ebből rettentő nagy kára éppen az itt élőknek volt, vagy van. Tehát ilyen értelemben eszmeileg mindenképpen összeégyeztető. De nem ez a dolga, hogy háborúra készítsen, és nem ez a dolga a tábori lelkésznek, hogy jó fegyverforgatókat neveljen belőle, hanem az, hogy emberségre hozzájuk van beosztva a hozzátartozók, a gyerekneveléstől kezdve minden más, de akikkel személyes kapcsolatot tart, ezekkel való együttműködés, meg egyáltalán elmélyítése az Isten hitnek, Jézussal való kapcsolatnak, egy imádságos élet, ahol a saját dolgait föl tudja dolgozni, egy önvizsgálat, egy esti imában, hogy Uram, hát ez történt ma, és hát bocsáss meg, és holnap másként szeretném csinálni a mindennapi életemet, nem csak a fegyverforgatást. Én azt hiszem, hogy ebben akár az engedelmesség kérdése, akár az önfegyelem kérdése, akár a többiekkel való békes együttélés és kölcsönös szeretet kidolgozása, ez mind benne van. Tehát én úgy érzem, hogy nagyon is, aki ezt komolyan veszi és csinálja, az tényleg eredményes munkát végez.
Püspök úr, milyen jövőt lát a lelkészség előtt?
Az egyik nehézség az, amivel kezdtem, hogy a püspökök, vagy akár a tábori lelkészség nehezen fog embert kapni, mert nagyon kevés a papoknak a száma, ezért akár a kis közösség, akár egyben kint is nagyon nehezen mennek. Nem is mindenkinek van ehhez érzéke, kellene, hogy legyen, és laikusokat miért nem lehetne beállítani. Ilyen értelemben talán nem egyszerű és nem könnyű. A hivatása magának, vagy föladata magának a tábori lelkészségnek ma is ugyanaz, mint volt. Talán még jobbnak is mondhatom, mert most akik bent vannak, azok már szerződöttek, tehát hosszú ideig ők vannak benn, nem egy évig, mint hát az átmeneti időben, amíg a katonaság kötelező volt. Ilyen értelemben sokkal több eredményt lehet elérni velük, és talán nem ellenséges az a kar, amelyik a honvédség részéről vezető, és ezért, ha akar, szabadabban dolgozhat bent, és jobban hozzáfér a családokhoz is, a tábori lelkészség hozzátartozóihoz, akik oda tartoznak. Én úgy gondolom, hogy ha jól csinálják valóban, akkor nagyon-nagyon értékes munkát végezhetnek.
Egy rádióműsor is van a tábori lelkészi szolgálatnak, Inter Arma Caritas, Fegyverek között a szeretet. A fegyverek között egyre inkább jelen lesz a szeretet. A szeretet el tudja hallgattatni a fegyvereket.
Kérem szépen, meg kell nézni Ferenc pápát. Alig van olyan nap, amikor föl ne emlegetni, hogy imádkozzunk ezért, azért, amazért, ahol ilyen, olyan, amolyan bajok vannak, menekültek, egyebek. Tehát az egyháznak az iránya mindenképpen a béke, a tárgyalás, az emberség, a normális életkörülmények megteremtése, és így tovább. Addig, amíg a, mondjuk finoman, a tőke az, amelyik uralkodik, és nem az Isten, addig nem lehet kiszámítani, hogy mi van. Amennyiben a tőke megcsinálja azt, hogy megint összeugrasztja az embereket, megfelelő alkalmas vezetőket talál rá, akkor ezt nem lehet kikerülni, és akkor is védeni kell az országot. Szeretet? Igen. Legalább egymás között akkor is embermódra kell élni, és nem előre küldeni, hogy na, bocsánat a szója, hogy dögölj meg te, és ne én. Tehát én úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb és a legnormálisabb keresztény gondolkozás volna a békében élés, és megbeszélni, és akár a saját kárunkra is lemondani bizonyos dolgokról. A világ gondolkozása nem ez. Én azt hiszem, hogy ezért látszódik és érződik, hogy mennyire modern Krisztus, és mennyire kellene rá hallgatni. Cikkeimben, beszédeimben én ezt számtalanszor elmondtam, hogy ez az, ma már a pápa nem tudom, hanyatszor mondja, hogy ez az, ami a krisztusi vonal, ami emberséget és békességet tud teremteni.
Folytattam a multidéző sorozatunkat, amely egy korábbi beszélgetést idézett, Gyulai Endre nyugalmazott, Szeged Csanádi püspök emlékezett. Köszönöm a figyelmüket, az Inter Arma Caritas 13. évfolyamában az 545. adást hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, valamint hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek itt a Mária Rádióban, és visszahallgathatják valamennyi műsorunkat a rádió honlapján. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok Önöknek. Átgondolatlan életet nem érdemes élni, fogalmaz Szokratész. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.